Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró, én Bóta Gábor vagyok, mondom a mai menüt, Sztarenki Pál, színész, rendező, a Pince Színház igazgatója. A vendég, hát tudják róla sokan, hogy Kaposváron kezdett, és hát nagyjából azóta is azt az egykori kaposvári fénykori etikát, erkölcsöt, munkamorált, stb. Képviseli. Dolgozott sokfelé, Zalaegerszegen például, elég sokat, ott művészeti vezető is volt. Na, és most ott van neki a Pince, ahova egyébként valaha sokat járt, mert a Rádai utcában lakott 10 évig, és hát ugye az nagyon közel van. Ott egy kereszt utca. A második részben jön a szokásos kritikai rovatom. Beszélek például Alföldi Róbert új rendezéséről a Pesti Színházban, Egy nő anatómiája című, baromi jó ám. Aztán következik, hát ez egy ősbemutató, és meghozzá Woody Allen ősbemutató, a Brooklyni mese, Belvárosi Színházban, ugye, és hát tényleg a világon először Woodynak ezt a darabját, hát itt most mutatták be, és aztán még jön az Örkény Színházban a Galilei Élete Polgár Csaba rendezésében. No, hát akkor ez lesz ma. No, hát akkor Pince Színház, ugye pár éve már igazgatod, és akkor tényleg megy ott a kaposvári etika, erkölcs lehet ott ezt a munkamorált csinálni?
Jó napot kívánok! Hát szándékaim szerint igen, nem tudok kibújni a bőrömből.
Ami miben tudnád meg?
Alapvetően abban, hogy rettenetesen komolyan vesszük ezt a műfajt, és egyetlen egy mérce van, az, hogy igazul játszunk, és igazul dolgozzunk, és őszintén. Hát például abban, hogy nem maszatolunk, nem akarjuk a legegyszerűbb megoldást, nem akarunk a legolcsóbb megoldást. Ugye a Babarci mondta azt mindig,
László.
Hogy az Babarci László igazgató úr, Isten nyugosztalja, hogy az egyik legnagyobb hiba veszély a mai magyar színházi életben, de egyébként is a hétköznapi életekben is, hogy a legkisebb energiával akarjuk a legnagyobb sikereket elérni, és ez nem fog így menni. Aha. És ott nagyon komolyan vették ezt az intelmet, és ott nem volt kecmec, ott ez mindenkire érvényes volt.
Hát
írás
volt arról, hogy akár kulcsotkat is kulcsomot dobált, ugye, a színészre, ha nem volt vele megelégedve. De azt mondják, hogy vissza is lehetett dobni, és nem volt következménye.
Nem. Hát ilyenkor elszabadulnak az indulatok, ez egy közös cél elérése érdekében, és akkor bizony, amikor elszabadulnak az indulatok, akkor ott sok minden történik, nem csak kulcsdobálás volt, ott minden széktörést kezdve mindenféle, de nem ez a jellem. Persze, hogy volt ilyen, persze.
De széket is dobott?
Nem, az nem a Babarci volt egyébként, az a Gotár Péter Kurázsi Mama című előadás próbája között, vagy alatt lent a büfében volt egy ilyen beszélgetés, megbeszélés, és ott fortak az indulatok, és már nem tudom, hogy ki tört el a széket, nem a Gotár tört el egyébként a széket, ezt hozzá kell tenni, de ez bőven benne van a pakliba, ilyen van. Hozzá kell tenni, nem ez volt a jellemző, tehát ezek csak azért kirívó esetek,
mert ezek nem lesz. Van, hogy neked is felmegy a pumpa?
Volt már példa, de azért meg kellett tanulnom.
Mit kell hozzá csinálni?
Leszedálni magad, meg nyugtatni magad. Hát, hogy mondjam?
De igen, de ahhoz, hogy felmenjen a pumpa,
ja,
neked.
Hát hogyha valaki... hogy mondjam, szándékosan destruál, nem akar dolgozni, vagy éppen azt mutatja, hogy ő nem akar dolgozni, akkor miért jött be a színházba? Tehát a színházban nem azért megyünk be, hogy unatkozzunk, vagy pihenjünk, vagy nem, ott dolgozni kell, mindenütt dolgozni kell, a színházba különösen. Tehát, hogyha valaki alibizik, vagy nem tudom, akkor szólni kell, hogy pardon, ez nem az. Próba azért próba, mert teljes a próbán is teljes energiával kell dolgozni. Tudni, abból lehet majd leszűkíteni azt a magot, amit majd felhasználunk az előadás kapcsán, de ahhoz többet kell mindig mutatni.
Ugye te azt is akarod, hogy ez egy találkozóhely legyen, ahogy fogalmaztad talán, hogy a fésületlen gondolatok, fésületlen gesztusok valahogy közös nevezőre juttatása itt.
Igen.
Jó, ha megtörténik.
Igen. Hát ugye ez főleg a fiatalokra érvényes, mert ők most tanulják még ezeket a fortélyokat, ezt az egész szakmát, ezt az egész műfajt, és nekik nagyobb a ha tetszik, hibázási lehetőségük, felületük is. Ez nem baj, csak legyen mindig ott egy pedagógus, legyen ott egy jó rendező, legyen ott egy jó tanár, mint hogy ott volt egyébként a Free SFE kapcsán, amikor az Aser Tamás Horgács Péter osztály csinálta a vizsgákat két évadon keresztül. Mindig jöttek a tanárok, és akkor elmondták, hogy mit látnak, mit nem látnak, hogyan legyen, merre legyen. Tehát elkezdték pátyolgatni a fiatalokat, és ez tök rendben van.
Ugye a Pince egykor nagyon híres volt, ilyen színészkeltető is volt tulajdonképpen. Tehát Keleti István idejében, hát aki nagyon legendás igazgató és színészpedagógus volt, hogy innen rengetegen jöttek ki Mácsai Páltól Langyottyig tulajdonképpen, és ez ilyen szempontból is egy műhely.
Igen.
Műhely volt.
Igen, és azt szeretném, hogyha az is maradhat.
Is
így van, és azt szeretném, hogyha ez így is maradhatna, így is maradna, és így is folytatódhatna tovább.
Ugye a stúdiótermet azt el is nevezték.
Keleti István Keleti stúdió, Istvánról,
igen. És mind a mai napig ott van a színház falán.
Így van,
nagyban,
és nagyon szép
képe, tehát nincs megtagadva.
Abszolút nem, egy nagyon szép megnyitót tartottunk. Éppen Mácsai Pál tartott egy remek jó beszédet. Fönt van a honlapon egyébként a mai napig a Palinak az a beszéde. A Pista bácsiról, meg az egész szellemiségről, amit a Pince Színház jelent, amit Keleti István jelentett. Nagyon szép, nagyon remek jó beszédet tartott. Ő is, meg mások is. Tehát igen, erre büszkék vagyunk, büszkék is akarunk lenni. Nem szabad elfeledkezni ilyen értelemben az ősökről sem.
Rosszul gondolom, hogy te tulajdonképpen hosszú kalandozások után, hát hiszen Zalaegerszeg, József Attila színház, volt neked minden. Tulajdonképpen most így már túl a 60-on értél révbe, tehát hogy ez neked most egy olyan teremtési közeg, ahol úgy nagyjából megvalósítod magad?
Vállalom ezt a kritikát, ha ez kritika akar lenni. Bocsánat, igen. Azt gondolom, hogy most ez a dolgom.
Mert ugye volt, hogy azt éreztem, hogy mondjuk a József Attilában nem biztos, hogy a helyeden vagy, bár
ez így van.
Ott kint lent a Pincében, a Gál Erzsébet stúdióban, akivel te amúgy még dolgoztál valaha.
Így van.
Hogy ott csinálsz ezt-azt, de úgy kiesett ez a színházi fősodorból.
Igen.
Mint ahogy némiképp az Zalaegerszeg is. Tehát ez még olyan messze is van. Tehát, hogy a szakma, ha van ilyen egyáltalán, hogy szakma, de még mi kritikusok se, oly nagyon azért nem jártunk oda. Utoljára akkor, amikor Ruszti József volt ott a szellemi ember. És most azért a Pincébe csak elkavarodunk.
Hát jó helyzeti előny az, hogy Budapesten igen, van egy remek jó helyen, a Kálvin tér közelében, metró, villamos, busz, minden, trolli, minden járat, tehát
igen,
közben
de
belváros.
Az kell egy olyan, hogy megteremtődjön
az más kérdés,
az
hogy természetesen feeling, legyen miért
oda
menni.
Na, azért érdemes.
Igen, az természetes, igen. Hát visszatérve az, tehát ez ugye úgy van, hogy a Jean Juvé mondja, hogy a színész a szerepét játsza, a rendező a darabot játsza, az igazgató a színházat játsza. Hát most ebben az esetben akkor a színházat játszom. De én ezt elfogadtam, és ez tulajdonképpen abszolút kielégítés, megnyugtat, és jól érzem magam a bőrömben.
Jó, hát azért rendezel is időnként, meg azért, ha úgy adódik.
Igen, ha van rá lehetőség,
akkor... Nem tudom, a Pincébe játszol te most?
Nem játszom. Egy darabot nem, játszom már csak, vagy a műsoron, az a Rózsavölgyi Szalomban a Diplomácia című darab Alföldi Rubival
amit
játszok.
Amit véletlenül te rendeztél.
Amit én rendeztem, igen. De ez már a 150. előadáson túl van.
Aha.
Ez nagyon.
Uh-huh. Azt mondta pont most Woody Allen, ugye fogok beszélni a darabjáról, és ennek kapcsán mondta, hogy hát ha ő játsz egy filmje szerepét, az még könnyebb is, mert a kollégám nem kell elmagyarázni a színésznek, hogy mit kell csinálni, te is így gondolod? Mert másrészt meg nyilván nagyon nehéz magadat kívülről látni.
Nem tudom, mert ilyen helyzet először most alakult a Diplomácia kapcsán, és nekem annyiból volt szerencsém, hát természetesen volt egy képem a darabról, az előadásról, a szerepről, nem tudom, de volt egy őrületes szerencsém az, hogy a partnerem Alföldi Robi volt, és jó tükörként működtünk oda-vissza alapon.
Hát azért ugye ő is rendes sokat. Hát,
igen, de abszolút jó partner volt, és abszolút segítettük egymást. Tehát jól tudtunk zenélni.
Hát
együtt.
Most ez a darab aztán megint fölöttébb aktuálisnak tűnik, ugye az arról szól, hogy tulajdonképpen utolsó pillanatban megmentik
Párizst
attól, hogy a hát felrobbantsa.
Ez a Koltitz nevezetű tábornok,
Hitler
igen.
Megbizotja, ugye?
Igen.
És hogy hát ezt hogy úgy mondjam, ki lehetett dumálni. Hiszel te ebben?
Szeretnék hinni. Mondjuk ez a darab is ezt mutatja, vagy ez a példa rá, hogy igen, hogy a diplomácia, az a cím, egy diplomácia, tehát hogy talán az utolsó eszköz lehet a kezünkben az, hogy kőbaltát ragadunk, és egymást fejét szétvágjuk. Azért, hogyha lehet megbeszélni a dolgokat, akkor az talán valamivel hasznosabb egyrészt. Másrészt meg nyilván ehhez az kell, hogy a darabban is, ahogy kiderül, hogy itt két értelmiségiről van szó. Tehát a Koltitz ezredes az egy harmadiziglen visszamenőleg értelmiségi családból származik, katona családból kétségtelen, de az egy értelmiségi pályafutás volt annak idején, illetve a svéd diplomata az szintén hát egy értelmiségi, tehát ezek értik egymást, érteni is akarják egymást, tehát nem arról van szó, hogy két ember leül és egymás mellé beszélnek, vagy félre beszélnek, meg akarják érteni a másik érvrendszerét is, mivel mind a kettő okos, és mind a kettőnek a saját maga a szempontjából igaza van, még inkább meg akarja érteni a másikat is. Amikor egyszer csak elkezd hatni a Nordlingnak, a svéd nagykövetnek az érvrendszere a Kolticra, akkor egyszer meggyőzhetővé vált a Koltic, és nem robbantotta fel Párizs, és ez megtörtént esemény volt. Ez 1944. augusztus 23-án történt egészen pontosan. 25-én meg, jó, hozzátartozik, 25-én meg már be is vonultak a szövetséges csapatok.
Hát most két olyan háború is van, ahol hát nagyon jó lenne.
Nagyon jó lenne, igen.
Elrendeződhetnek végre.
Hát ez nagyon hasznos lenne, de minden szinten, szóval én azt veszem észre, hogy vészesen, ha lehet ilyen kifejezés, hogy hűl az ország, a világ, minden. Tehát ha most nincs nálam itt a telefon, de ha most bekapcsolod a telefont, és csak a Facebookot megnézed, vagy bármilyen híreket, hogy csak a botrány, csak a gyilkolászás, csak a negatív hírek, a szörnyűségek mennek, mert ezt lehet eladni, mert e felé megy. Egyre agresszívebbé válik a dolog, egyre agresszívebbé válik a világ, és ettől megszűnik mindennek az íze, öröme, boldogsága, szépsége, az alkotásnak az öröme, szépsége is. Hát, ugye te kritikus vagy, elmész megnézni egy előadást, akármit is írsz róla, de mégiscsak azt szeret, hogy azáltal az előadás, az amit te írsz, és azt valaki elolvassa, azáltal valamit kapjanak az emberek, akik ezt elolvasták. Tehát, hogy valami plusz hozadéka lenne ennek a dolognak, de ha csak azt kapod meg utána, kritika után, ami megjelent, hogy egy hülye vagy, egy ilyen vagy, meg ugyan, elmegy az életkedved. Elmegy attól az életkedved, hogy elmenjek a színházba megnézni egy előadást, írjak róla felelősségteljesen, okosan és érzékenyen, mert tudod, hogy az a közeg, akinek éppen fogalmazod, az már nincs is talán az a közeg. Van még az a közeg? Ha van, akkor igen, akkor vagy elképzelsz egy ilyen közeget magadnak, akinek megírod ezt a kritikát, hogy hát, ha meg akarja érteni, és hát, ha ugyanolyan szemüveggel, szemmel, érzékenységgel figyeli majd ő is azt az előadást, amit én láttam benne, és amit én láttam meg benne, hogy jó. Ráadásul te pont nem az a kritikus vagy, és ez nem a szembedicséret, aki nekiesik, mint üveges tóta az anyjának egy kritika kapcsán, ha nem is tetszik neki az előadás, finoman, elegánsan megírod esetleg, hogy nem volt elég meggyőző, stb., de mégiscsak egy empátiával, az empátia hiányzik, és ez borzalmas veszélyes tud lenni minden szinten. Színházi szinten, az egymás hétköznapi életének, a megértésének, a közlekedésének a szintjén, minden szinten valami vészesen kezd elkopni, erodálódni, meghűlni, és ez irgalmatlan veszélyeket rejt magába. Bocsánat, hogy így
van
most...
még egy Rózsavölgyivel rendezett előadásod, amit viszont átvittél a
igen.
Pince Színházba. Ez a Semmit nem bánok, jól mondom?
Semmit
se. Igen, mert mindig a Piaf.
Igen.
Nem bánok semmit se.
Igen, Székely Csaba
darabja, csak igen. Mindig az a jut eszembe címként. Hát, ami megint csak aktuális, hogy a múlttal való szembenézés, és
igen,
hogy,
fel kéne nőni végre.
És hogy a felelősség, ugye ott egy szekusról van szó,
igen.
Aki hát sok disznóságot csinált, és nem mer ezzel szembenézni akkor, amikor hát már eljött volna ennek az ideje, és valamelyes túl kéne ezzel lenni, de hogy közben meg minden rajtunk marad a tisztázatlan múltból.
Így van, ez hordozzuk magunk dolgokkal, és egyszer csak el kell számolni ezekkel a múltbeli bűnökkel, mert ha nincs feloldás, akkor nincs megoldás se. És én azt gondolom, hogy ez a darab, ami remekül megírt, és nagyon jó darab, és remekül játsszák a színészek a szerepeiket, ugye Schneider Zoltán, Elek Ferike és Barta Ági játszanak benne, ugye a lányom játszott benne Dodóka, de ő most már...
Na és ő miért nem?
Azért, mert anyuka lett. Én meg nagypapa.
Na hoppá, fiú, lágy.
Fiú, Ferkó, úgyhogy ezúttal is.
Megédős.
Hát most már több, mint egy hónapos.
Bizony,
több, mint egy hónapos Ferkó, és egy gyönyörű, szép baba.
Hát gratulál.
És köszönjük szépen, sok haja van, hát minden, ami kell. Úgyhogy ő most ilyen feladatokat talált magának, de játsszuk ugyanúgy továbbra is a Semmit se bánok című előadást, nagyon nagy sikerrel, és nagyon boldog vagyok, hogy tovább tudtuk játszani. Igen, ezt a Rózsavölgyi Szalomban kezdtük el játszani, játszottuk sokáig nagyon nagy sikerrel, aztán jött a Covid, le kellett állni, és utána pedig annyira felsűrűsödtek az új bemutatók számai a Rózsavölgyiben, hogy akkor kénytelen volt Zimányi Zsófia igazgató az, hogy levenni ezt az előadást, nem volt ebből semmi sértődés, sőt, kértem, és engedélyt kértem, hogy esetleg játszhatjuk-e tovább a Pince Színházban, nagyon elegánsan megengedte, és azóta a Pince Színházban játszuk tovább nagyon
nagy sikere.
Az is már az 56. 70. előadás környékén van.
Na, ha már Székely Csaba, akkor ugye itt vagyunk a évad bemutatóinál is, mert lesz egy új Székely Csaba, a tetejébe, azt nem tudom, hogy rendezette már valaha,
nem rendezett még.
Vagy nálatok fog először.
Nem rendezett.
Mert hogy ő rendezi meg a saját.
Igen, megkértem Csabát, hogy írjon egy darabot, és a mesterséges intelligenciáról. És ez úgy megtetszett neki.
De ezt a te ötleted volt?
Az enyém, de hát ez úgy benne volt, mert a levegőben bőven benne van sajnos, aztán, persze, hogy ez persze. Még hosszú ügy. Mindegy, és akkor mondta, hogy oké, persze, és akkor, hogy ő ír egy monodrámát ebből a
monodrámát?
Monodrámát.
Miért monodrámát? De kinek az, amúgy akkor már...
A Bakonyi Csilla fogja játszani, és...
De az is előre meg volt, tehát
azt ő, minden. Én csak annyit kértem, hogy írjon egy darabot, aztán, meg, hogy esetleg, hogyha van egy olyan, hogy akkor a mesterséges intelligenciáról írjon egy darabot, és akkor jött ezzel az ötlettel, hogy akkor oké, boldogan, és hogy monodráma lesz, és a Bakonyi Csillának megírja, és mondta, és mondtam, hogy jó, akkor legyen az, hogy te is rendezed meg a darabot, hogy ne kelljen összeveszni.
És ez kiderült, hogy miért neki akarja?
Hát mert alkalmasnak találja. Gondolom, hogy azért, mert alkalmasnak találja, és akkor kértem, hogy rendezze is meg, és mondta, hogy boldogan, bár hogy még nem rendezett, de mondtam, hogy ne esz kétségbe, legalább nem kell összeveszned saját magaddal, meg az igazgatóval, mert majd lejátszod egy
jegyet. Nem kell perlekednie, hogy mit húzom ki.
Ha valakivel veszekedni fog, az majd a mesterséges intelligencia lesz. Ugye ez egy magányos nőnek az élete, ha minden igaz, és akkor a válságba kerül az élete, a mesterséges intelligenciát kéri, hogy segítsen, írónőről van szó, ha jól gyanít, és akkor a mesterséges intelligencia segít neki, de hát ugye, hogy működjön a dolognak a dramaturgiája, a krimiát, nyilván akkor a mesterséges intelligencia egyszer csak át akarja venni a hatalmat, stb. Nem tudom, hova fog kifutni a dolog. Annyit tudok még, mert azt mondta Csaba, hogy azt szeretné, hogy bizonyos részeket valóban a mesterséges intelligenciával fogja megirattatni. Hát remélem, hogy jogdíjat nem kell fizetni a mesterséges intelligenciának, de izgatottan vagy, és érdeklődve várom.
Hát neki már, hát sőt, hát az első darabra az pont monodráma. Hát,
hogyne.
Szeretik a banántartásra,
azt is rendeztem, amit amúgy rendeztem
is, igen. Akartam, amivel hát a
nagy díjat
BBC,
nyert,
a BBC hangjáték pályázatán.
Így van, első helyezett, így van, és remek írás, remek darab az is. Úgyhogy abszolút izgatottan kíváncsian várjuk, ennek február 22-én, 2025. február 22-én lesz majd a bemutatója. És akkor most mondhatom, térjünk rá,
persze,
jó,
persze,
ugye az a évad
kapcsán. Az a kamaszkor,
Igen, tehát a Pince Színháznak a 2024-25-ös évad úgy alakul, hogy elnézést, influenza, hogy ősbemutatók évada együtt a jövő generációjáért, ezt a szlogent találtuk ki. és most lesz november 9-én az első bemutatónk. Hozzá kell tenni, késve kezdjük az évadot, mert felújítást kellett tartanunk, vagy tartunk még a Pince Színházban. Hát Pince megadja magát, és hullik a vakolat, stb. Azt hittik, hogy egyszerűen megússzuk, és kisebb javításokkal megússzuk, de sajnos nem, úgyhogy muszáj volt két hónapos csúszással indítani az évadot, de hála Istennek rendben lesz, köszönöm.
És ilyenkor kerület perkálja a pénzt?
Hát természetesen a kerület, illetve a fenntartó, a fiúk gyorsan segített, és megtalálták azokat a szakembereket, akik ilyen záros határidőn belül. Ez egy nagyon komoly felújítási munkát kellett elvégezni, és ezt megcsinálták, vagy még dolgoznak rajta, de mindegy, ez benne van a pakliba. Ugye már meghirdettük az évadot, meg előadásokat hirdettünk, tehát most át kellett az egészet egy kicsit konvertálni, mindegy.
De akkor mikor kezdtek?
Most hivatalosan október 21-én kezdünk, akkor lesz egy sajtótájékoztató.
Hát az már itt van.
Az mindjárt itt van, sajtótájékoztató, és akkor kezdődik a Ruszt Fesztivál is, majd arra is visszatérünk, tehát az első bemutatónk...
Az ugye Ruszt József.
Ruszt József. Nyilván. Hát nem Ruszt József. Ennek így alakult, Rádai utcai színházak találkozója, Fesztivál, és ez nekem a szívemnek rettenetesen kedves és boldog vagyok. Ismertem Ruszt Józsefet, dolgoztam is vele, és szerintem ez az ő szellemiségétől abszolút nem áll távol, hogy a Rádai utcában azok a színházak, amelyek ott találhatók, összefognak és csinálnak egy remek jó fesztivált. De majd erre még visszatérünk. Tehát a Kamaszharc Balatoni József regényéből Mikó Csaba írt egy színpadi változatot, és Berecki Csilla rendezi, ennek november 9-én lesz a bemutatója, egy rettenetesen izgalmas történet, nagyon izgatottan várjuk. Utána lesz december 13-án a következő bemutató. Csizmadia Tibor rendezi, talált egy olyan Födő darabot, amit még nem játszottak Magyarországon. Az a cím, hogy Mit mászkálsz mesztelenül. Egy remek jó játékbuhózat, kicsit ilyen politikai, kicsit ilyen erotikus felhanggal megfűszerezve. Remek jó anyag, és ez lesz december 13-án, és akkor mondom, hogy...
És Csizmadia az, aki a bánya... Mindig
bánya trilógiát
gyakorlatilag.
A bányavirág, igen. Azt 12 éve játsszuk a Pince Színházban.
Ami, igen, azt mondom, 12
éve hatalmas sikerrel megy a mai napig is.
Kiterjedtünk egyébként arra is, hogy mi marad. Tehát itt közben...
Arra is, majd elmondom azt is. Felkészültem. Most gyorsan elmondom, csak zárójelben még, hogy közben még november 10-én lesz majd egy beszélgetés Gábor György vallásfilozófussal, Karácsony Ágnes újságíró moderálásával, Kóvádis címmel, hát arról, hogy hol tart a világ, merre tart. Hát körülbelül nagyjából az, amit elkezdtünk az elején is taglalni, azt is izgatottan várjuk, és december 16-án, az egy hétfői nap, Koltai Robi 80 éves lesz, és Jordán Tamással együtt csinálnak egy estet december 16-án, Az semmi címmel, ami arról szól, hogy hát ők ugye évszázadok óta nagyon jó barátok és kollégák, és szeretik, és ismerik egymást, és sztorizgatni fognak, mesélni fognak színházi történetektől kezdve mindenféléket. Ez lesz december 16-án.
Ez egyszerű alkalom? Vagy ez
szándékaim
lesz
szerint nem, de 16-án lesz az első bemutatkozás, aztán reményeim szerint ebből lesz több is. Szóval ez lesz decemberben. Februárban ugye lesz a Székely Csabának a Semmi című darabja, Semmi MI, mesterséges intelligencia, amiről beszéltünk.
Igen, úgy is van írva, mert nem keverendő össze a Bábszínházban meg őszintén.
A Janne Tellernek a darabjával, ami egy remek jó darab egyébként.
A ugye, Semmi, igen
mi tudjuk, hogy milyen érdekes, abszolút láttam. Fantaszt, mi is játszottuk egyébként Zalaegerszegen osztálytermi előadásként a Madár Zsuska rendezésében.
Tehát, hogy úgy van
és
írva,
ugye, bocsánat, még annyit vissza, hogy a Janne Teller Semmi című darabját, azt a Dániában eredetileg betiltották. Aztán egy évvel később rá kötelező irodalommá
hát,
tették.
Mert ugye arról szól, hogy
Igen.
egy fiatal srác kilép az életből, lényegében öngyilkos
igen,
lesz.
Hihetetlen érdekes, izgalmas és nagyon jó hanyag. Igen, tehát...
Na, hogy ettől is nyilván elkülönülve úgy van a cím, hogy nagybetűvel sem, és két nyomtatott
igen,
betű.
Az M-I-M-I. Igen. Hát de látod, semmit se bánok, semmi. Most úgy látszik, ki ezt a korszakát éri Székely Csaba. Igen, és akkor a következő ősbemutatónk az Óhorváth Sári írja, ő is rendezi szintén, Kirakatban az égbolt, ez a címe, ez egy kétszereplős történet, egy generációs történet apa és fiú között, Vég Péter és Mohai Tamás fogják játszani, ennek a bemutatója április 25-én lesz, és egy előbemutatót tartunk, éppen ugye, mert elcsúsztunk a, tehát most 7 hónap alatt kell bepótolnunk a 9 hónapos színházi évadot, de ezzel együtt is, ezt vállaljuk így is, Zsótér Sándor fog rendezni, annak a bemutatója június 5-én lesz, a Kék-kék tenger című darabot fogja rendezni, lehet, hogy rosszul mondom a nevet, Nis Momme Stockmann, a Kék-kék tenger című darabját fogja rendezni, fordította Boronkai Soma, szereplői pedig Tóth Orsi, Fehér László, Major Erik, és még egy szereplőt még keres Sanyi, és hát az állandó munkatársaival Ambrus Mari díszlettervező és Ungár Júli dramaturga. Ez lesz az évad új bemutatóinak sorrendje, és műsorom marad az Életritmusra, a Bányavirág, a Médea, a Hajmeresztő, a Kurtizánképző, a Levelek Aditól, a Semmit se bánok, a Macbeth, a Vera és a Mirád egy fiú Boszniából. Ezek műsorom maradnak,
hát és tovább fogjuk játszani.
Igazándiból már így is le kellett sajnos vennünk előadásokat, mert egyszerűen nem tudjuk kijátszani. Sajnos, mert hát ja, és ugye szerdánként van, most már lassan több mint 60 éve, a Benkó Dixieland.
És egy már csodál... Benkó nélkül.
Hát sajnos Benkó nélkül, de egy csodálatos este, tegnap is volt.
Tudod,
ugye...
mennyit jártam itt oda a gimnazista koromban, és mindig tervezem, hogy na egyszer.
Hát gyere, hát mondom, tegnap például volt Benkó Dixi, teltházolt, őrületes hangulat, és van két házas pár is, akik megjelennek, és akkor kirakják a szőnyeget, fölveszik a táncoló cipőket, és táncolnak.
Aha.
De csodálatosak, fantasztikusak, fantasztikusak. Most azt nem tudom, hogy ők eredetileg ugye nem a pincébe kezdték, hanem a metróba.
Talán, de ezt én nem tudom, én már a pincébe jártam, és akkor is már szerda esténként.
Igen, a szerdát az...
És aztán
az...
mindig sokáig azért nem mentem egyébként.
Csodálatos.
Szerda este élőben volt a tévéműsorom, és soha nem tudtam. Ja. Soha nem tudtam, most már kedden van, nem is élőben, tehát most már tényleg
hát
mehetnék.
Akkor viszont sok szeretettel
várunk. Csak úgy most
várunk.
Meg Benkó Sándor nélkül úgy nem mehetem
elmenni, hogy jaj. Nem kopott a dolog, és az, a Benkó Sándor szelleme ott van, de tényleg ott van. Tehát ugyanaz a hangulat, ugyanaz a feeling, ugyanaz a színvonal, abszolút bátran merem javasolni, hogy gyere el, nézd meg hozzá a vendégeket, és remek, remek. Egy olyan színfoltja a Budapestnek, és ezen belül Ferencvárosnak, ami hát azon túl, hogy 60 éve működik, ami nem tudom, hogy van-e még ilyen az országban, vagy a világban, ahol együttes, egy jazz együttes 60 éve folyamatosan.
Na csak már nem ugyanazok azért többi
akkor is, de mégiscsak a számot.
Na meggyőztél,
nem cserélődtek ki.
Szóval
nagyon, tényleg várunk sok szeretettel,
na,
nagyon izgalmas.
És
akkor lesz még ugye a Rust Fesztivál, az október 21-én kezdődik, rengeteg program lesz, most nem is fogom mindet felsorolni, nem is tudnám, mert ugye itt most a Stúdió K, Kettős Pont, a Más Színház, az Itt és Most, a Pince Színház fogott össze, rengeteg programmal, egy héten keresztül, 21-én kezdődik, és az azt jelenti, hogy 21-én hétfőn 15 órakor kezdünk mi a Pince Színházban. Ugye Sziveri Jánosnak a születésé fordulója van, 70-dik, egy nagyszerű, fantasztikus költőről van szó, és Elme cirkusz címen.
Ugye egy délvidéki
igen.
Mezei Kinga például.
Így van.
Állított a színpadra, amiben itt netán most is nálatok?
Most Szorcsi Kriszta és Zoltán
hát
Áron, de hát szintén igen. Ők készítenek ebből egy előadást, 15 órakor kezdődik, utána lesz majd a sajtótájékoztató, meg a Rust Fesztivál hivatalos megnyitója, aztán másnap lesz egy kiállítás, Siklósi B. Judit Goblein kiállítása, a holokauszt évfordulója kapcsán, tulajdonképpen ő Gobleineket készít különböző zsinagógákról. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és mindenféle más műsorok lesznek még ennek kapcsán. Este lesz a Médea című előadásunk. Most bocsánat, tényleg csak a Pince Színházat sorolom fel. 26-án szombaton 19 órakor lesz a lenti, a Pince Színházban lent a Keleti István Művészeti Iskolásoknak Pintér Béla Szutyok című előadása Keserű Imre rendezésében.
Mert hogy ezt változatlan vállaljátok, talán még a
Pesti Magyar Színiakadémia, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Iskola, még a Pécsi Művészeti Iskola is, de ugyanúgy a Free SFE is éppen most kötött vagy kötünk szerződést az SFE-sekkel is. Aha. Tehát ami a pályázatban benne van, hogy lehetőséget biztosítani művészeti iskoláknak a megmutatkozásra, azt mi bőven tartjuk, nagyon-nagyon komolyan Aha. tartjuk, és folyamatosan továbbra is tartjuk, ugyanígy a Kimisek ennek jegyében fogják most megcsinálni a Szutyok című előadást 26-án. 27-én lesz 15 órakor egy Verséker című előadás szintén Zoltán Áron és Jordán Tamással a Pince Színházban, az is egy nagyon izgalmas történetnek indul, és este egy záró koncerttel búcsúzunk a fesztiváltól, Cseh Tamás koncert lesz, amit Tóth Andris és csapata fog abszolválni. És mellette még rengeteg más is lesz a különböző színházakban, de azt tudom javasolni, hogy menjenek rá a Facebookra, nézzék meg a Rust Fesztivál honlapját, és ott részletesen le van írva, hogy mikor mit lehet megnézni.
Te három éve csinálod?
Három éve.
És akkor ez hogy van, hogy akkor 5 évre szólsz?
5 évre, igen.
És akkor pályázni kell, de azért reményeid szerint innen mész nyugdíjba, csak nem 2 év múlva, nem gondolom, legalább még
hát
egyet
igen, de hát az még odébb van, tehát még, igen, hát én szeretném azt a munkát tovább folytatni, amit elkezdtem a munkatársaimmal, és most már azt tudom mondani bátran, hogy egy remek jó csapat állt össze annak érdekében, hogy a Pince Színház valóban megvalósítsa azokat a terveket, amelyeket a pályázat is kért, és amit megírtunk, vagy amivel pályáztam, és ami úgy tűnik, hogy működik, és hát remélem, hogy megkapom a bizalmat, de az még odé van, még az másfél, még bő másfél, 2006 júliusában jár le a szerződésem, de te már ilyenekbe gondolkozol, vagy hallottál valamit?
Nem, hát ez.
Jó, csak értem.
Lezárásként gondoltam, hogy
van még bennem energia, van még bennem ambíció, és van még bennem tartalék, úgyhogy bízom benne, hogy tovább fogom tudjuk folytatni azt a munkát a Pince
Na,
Színházban.
Na, hát akkor legyen úgy, és köszönöm, hogy jöttem.
Én is köszönöm szépen.
Starenki Pál voltam, művészbejáró vendége, és akkor egy szignál után folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a kritikai rovattal a művészbejárót. Ugye először beszélek Alföldi Robert új rendezéséről, aztán jön ugye a tetejébe egy ősbemutató, egy új Woody Allen darab, majd a Galilei élete az Örkény Színházban. Na, hát akkor ez lesz. Az Alföldi új rendezés, az tulajdonképpen hát nem igazán egy új darab, Pesti Színház amúgy, hát hiszen ezt Weber Kata írta, és ezt annó vagy 2018-ban bemutatták egy varsói színházban, Mundurczó Kornél rendezésében, és akkor ebből lett jó nagy siker, tehát, hogy több fesztivál, például Avignon is, meg több főváros Európában, hát játszott, illetve hát vendégszereplés volt, és többek között egyébként Budapesten is, a Víg Színházban is láthattuk, na, hogy láttam is, majd kicsit beszélek róla, de a Pesti az egy nagyon-nagyon meggyőző előadás, és tulajdonképpen elég döbbenetesen kezdődik egy szüléssel, ami olyan nagyon reális tűnik, tehát drasztikusan reálisnak, tehát annyira, hogy tulajdonképpen ennyire keményen reális jelenetek azért a Pesti Színházban nem nagyon szoktak előfordulni, tehát emlékszem ősidőkből talán a Kárpáti Péter az út végén a folyó volt ilyen, ami hát egyébként nagyon jó előadás volt, iszonyatosak bukott egyébként, ez szerencsére tutira nem fog, mert aztán a szülés után más következik, de az például egy olyan előadás volt, hogy mondjuk a Szkénő Színházban, de lehet, hogy már a Katonában is nagy siker lett volna, de a Pesti Színházi közönség gyomra nem feltétlenül vette be. Itt is érződik, hogy a szülésnél, amit hát Petrik Andrea tényleg úgy játszik, mint egy istennő, tehát egészen elképesztő a jajgatásai, vonaglásai, a testi-lelki megrázkodtatásai, hogy teljesen hiteles, és a tetejében úgy, hogy nagyon nagy egyébként az egész előadás érzelmi amplitúdója, mert hogy tulajdonképpen egy szinte egy bohózati jelenettel kezdődik, hát azzal, hogy áll ez a már láthatóan terhes nő egy létrán, és ott villanyt bütykör, és a férje, aki Telekes Péter, hát ott a lent ügyetlenkedik, balfácánkodik, meg mondja már, hogy jöjjön már le, onnan már nem bírja nézni, de úgy leri róla, hogy ő képtelen lenne azt a villanyt amúgy megszerelni, és amikor lejön, hát akkor kiderül, hogy hát mindjárt indul a szülés. Tehát akkor ez van, és akkor is a Telekes jobbra-balra rohan, mint egy födő bohózatba, nem találja, amire éppen szükség van, vagy nagyon várják már a bába asszony, mert otthoni szülés, és ez többször elhangzik, hogy nem, tehát hogy azt sipítja, hogy ő nem menjünk kórházba, nem menjünk. De nem jön a bábaasszony, és akkor a Telekes figurája, és akkor végre megszólal a csengő, és akkor bejön a Telekes, és mondta, hogy hát csak ő próbálta ki, hogy szól-e, hogy meghallják a bábaasszonyt, amikor jön, persze nagy röhögés, miközben ott van ez az iszonyú fájdalmakkal teli asszony, és hát a végén betoppan egy fiatal nő, nem az a bábaasszony, akivel megállapodtak, mert mondja, hogy annak ikerszüléshez kellett rohanni, és kiderül, hogy életében nem vezetett le még szülést, csak hát sokat látott, Vaskovics Andrea játsza egyébként, és hát akkor sikerül, megvan a baba, de valamit elszólhatott ez a bába asszony, és hát néhány perc múlva meghal a csecsemő, és itt is nagyon nagy az érzelmi amplitúdó, gyönyörű jelenet, amikor anya, apa, a csecsemő is köztük így átölelik egymást, és örülnek, hogy na végre a termédek szenvedés után megvan, és akkor jön a sok, hogy de nincs meg, mert mentők jönnek, és nem tudják már megmenteni. Ugrunk egy hónapot az időben, és egyébként, bocsánat, azt még elmesélem, hogy ugyanezt a jelenetet a Varsói Színház előadásában, amit egyébként ugye mondtam már, hogy Mundrucó rendezett, aki egyébként utána csinált egy filmet is ebből a darabból, van ezt a Kirbyt egyébként Oscar-díjra is jelölték a női főszerepét, szóval ugyan a Mundrucó előadásában tulajdonképpen ezt filmszerűen láttuk. Élőben történt, de egy ilyen, tehát kivetítették, tehát hogy egy ilyen fátyol, vagy nem tudom mi volt a színpad előtt, tehát tulajdonképpen egy függöny. Igazából kamerák által kivetítve láttuk ezt a szülést, ami így azért egy kicsit mégiscsak elidegenített volt, de a Pestiben tényleg nagyon dur bele, tehát az ottani közönsége ez nem szokott, de a remek ez a jelenet, és utána jön csupa olyan, amit hát már az ottani közönség is szeret, rengeteget lehet egyébként röhögni. Nagyon átmegy a dolog, hát ilyen groteszbe, abszurdba. Szóval ott vagyunk egy hónap múlva egy családi összejövetelen, ahol hát Petrik Andrea figurája, hát nem feketében, ahogy illendő lenne gyászban megjelenni, hanem ilyen pink, rózsaszín, nem tudom, egy ilyen nagyon feltűnő cuccban, és a mamája, akit hát Nagy Kálóczi Eszter játszik, meg is rökönyödik, hogy hogy nem gyászban van Maja, hanem ilyen rikító színekben. És akkor tulajdonképpen kiderül, hogy itt kezdődik, ha úgy tetszik, Majának a szabadságharca, hogy nem akar, tehát úgy tud ezen túl lenni, gyászol ő, mert hát lehetetlen. Ha valaki ilyet túlél, arra nem egyfolytában szinte gondolni, de hogy meg kell vívja a maga harcát a társadalmi konvenciókkal azzal, hogy ne az elvárásoknak feleljen meg végre, hanem a maga feje és érzései után menjen, és itt kezd, tulajdonképpen itt kezd, hát bár 30-valahány éves ez a nő, de itt kezd igazán felnőtté válni, itt tisztázódik, hogy a férjével sincsenek igazán jól, majd válás is lesz a dolog vége, de itt kezdi el a nő a saját életét, de ehhez az összes kapcsolatát, a családiakat is beleértve, és az anyjával való kapcsolatát is hát újra kell rendezni. Nagyon jók a szerepek, tehát érződik, hogy Weber Kata eredendően színész, tehát szinte ilyen jutalomjátékként könyvelhető el valamennyi szerep, hiszen az első jelenet után szinte mindenki mindig színpadon van, és reagálni lehet, és ugyanúgy elbeszélnek egymás mellett a figurák, mint Csehov darabja. Iban Kálmán Eszter tervezett egy ilyen rideg, jellegtelen szobát, a maba otthonában vagyunk, ahol minden korszerű, de semmi különös egyéniség nincs, és Maja cuccán kívül tulajdonképpen mindenki más ilyen konvenció cuccokat hord, az anya másik lánya, Márkus Luca játsza, ott is kiderül, hogy ő sincs olyan baromi jól a Kövessi Zsombor által megformált menyasszonyával. Radnóczi Csilla pedig a nagynéni, és hát tulajdonképpen itt egy ilyen teljes családi káoszt látunk, nem értik igazán egymást ezek az emberek, és ebből sok ilyen félreértéses humor származik, miközben dermesztő mondatok is elhangzanak, és ezek a dermesztő mondatok, meg a poénok halmozása, ezek így jól összekeverednek, és egy nagyon izgalmas előadást eredményeznek, aminek a vége tulajdonképpen eléggé tragikus, miközben valamelyest rendeződnek a családi viszonyok, hát az anya az pedig hát halálra készül, titkolja, hogy súlyos beteg, de tulajdonképpen ott összehalmozódnak ugye ilyen kerámia kacsákat készítő, amiről kiderült, hogy a társulat nagy része segített tulajdonképpen Havattői Sámuel képzőművész tervezte eredendően a kacsákat, de ezekre ilyen bumformili, kedves módon ilyen pöttyök is kerültek, amit a szereplők festegettek. Tehát, hogy ezek ott összegyűlnek a színpadon, tulajdonképpen, mint egy élet jelképei, amúgy egyébként ételnek is egy kacsa sül a sütőben, és hát magára maradva tulajdonképpen hát ezek között búcsúzik az anya az élettől, ki is mondva, hogy nem kell neki már semmi kezelés, ő neki már csak a halált kell várni. Szomorú a vége, de az egész előadás élettel terjen, és játékkedvel telien virgonc. Hát egyébként a brooklyni mese is az a belvárosi színházban, ugye Woody Allen darabja, amit a Covid alatt írt, és el is mondja egy interjúban, hogy ahol megkérdezték tőle, hogy hát egyáltalán hogy került ez a darab Budapestre, tehát hogy először itt, és hát ugye elmondja, hogy hát manapság hát New Yorkban nagyon sokba kerül egy darab színre vitele egy jófajta színházban, és hogy a producerek csak akkor vállalták volna, hogy hát ha valami hú de nagy sztár a főszereplő, mondjuk céloztak Robert De Niro-ra, de Robert De Niro-t egyébként hát Woody Allen erre a szerepre totálisan alkalmatlanak tartotta, és nem akarta egy olyannak adni a szerepet, és akkor megkereste az európai hát producerét, és azt terítette, és Budapestről meg Moszkvából volt ajánlat, és ő Budapestet választotta, mert több jó tapasztalata volt, hát ugye több darabját is játszották itt, meg ő maga is játszott itt a jazz bandájával, és jól érezte magát, meg forgatott is ugye filmet, és akkor úgy érezte, hogy rendben lesz ez, és puhatolózott a csapatról, meg Szabó Máté rendezőről is valahogy jókat hallott, és akkor odaadta Orlai Tibor producernek a darabot, és mondott is egyébként egy szép üzenetet a premierre, és hát úgy tűnik, hogy nagyon, nagyon nem bánta meg. De most a főszereplő egy gangster, Mészáros Máté játsza egészen kiválóan, de hát mostanában ő amúgy is meglehetősen káprázatos formában van, ugye Kerékgyártó István darabjában is egészen kiváló főszereplő. Szóval, hogy ő adja, kicsit egy ilyen, nem egy annyira amerikai gangstert csinál belőle, ugye az interjúban elmondja Woody, hogy gyerekkorában még látott ilyen igazi, mert a 30-as években játszódik amúgy ez a darab, ilyen igazi filmekben is látható gengsztereket, akik ilyen úriemberek voltak, akik a hétköznapi életben már mondható, hogy finomak voltak, udvariasak voltak, műveltek voltak, csak hát aztán időként meggyilkoltak valakit, de hát, hogy a Mészáros Máté nem egy ilyet játszik, nyilván szándékosan nem, ő egy k-európai ilyen némiképp bunkó figura, és hát ugye az történik, és ez Woodynak az őrületesen nagy találmánya, hogy hát lopnak neki egy remek Raffaello képet, tehát egy ilyen madonnás remek művet, és hát aztán ezt kiteszik ott nála a szalomban, és hát a felesége nagyon rácuppan, Járó Zsuzsa adja, és hát bámulja, és ilyen átszellemült tőle, és egy ilyen más emberré lesz, és az egész lakást át akarja valiálni ennek a képnek a stílusának a megfelelően, és tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy egy remek mű meg tudja változtatni az életünket, és itt hát ez történik a Woodynak a finom, szarkasztikus humorával, hogy itt jön csupa ilyen amúgy művészetet egyáltalán nem kedvelő, nem látott, nem olvasott ember, aki valahogy belehabarodik ebbe a képbe. Többek között, hát ugye ennek a gengszternek a két lánya is, az egyik az festővé akar válni megszállottan, a másik meg már apáca akar lenni, és akkor a pasiaik meg nem értik, hogy mi történt ezekkel, és miért nem egyfolytában bulizni akarnak menni. És úgy tulajdonképpen felfordul egy képtől ez az egész világ. Van egy ilyen, hogy úgy mondjam, beosztott gengszter ficer, a Béla játsza, aki hát ki is száll az egész bűnbandából, és elmegy valahova inkább zöldséget termelni, és műveli a kertjeit, mert annyira, hát hogy mondjam, megtér az úgymond normális és polgári életnek. Az egész üde és friss, tehát hogy tulajdonképpen nekem az első részben kicsit olyan ripacskodós is, miközben hát itt azért ilyen mély filozofikus gondolatok vannak, de a második részben már azt érzem, hogy tulajdonképpen mindegyik minden a helyére kerül, és miközben sokat röhögünk, azért tényleg elég sok mindenen elmélázhatunk. Nem lesz sokkal több időm, mint hogy elsoroljam a szereplőket, és már sajnos az Örkény Színház galériáira csak a jövő héten kerül sor, tehát Mészáros Máté, Járó Zsuzsán kívül Struff Milány, Rohonnyi Barnabás, Cseh Judit, Bíró Panna Dominika, Mészáros Marton, László Lili, Dékány Barnabás és az előbb említett Ficere Béla, Knell Csörsz a díszlettervező, Szakács Györgyi a jelmeztervező, aki tud ilyen jó vad, nagyon jellemző ruhákat csinálni. Knell Csösz meg ugye érzékelteti először azt a jólétet, ami hát, hogy mondjam, a díszletekkel, hogy ami a gazdag, nagyon jó módú, ám de totálisan ízlés nélküli ember, és aztán jönnek olyan tárgyak, amiket hát ugye behord a feleség, amik hát meg olyanok, ahogy a jó ízlést, tehát egy ilyen móricka, egy új gazdag elképzeli, ahogy próbál beletanulni az igazán kultúrát létbe, és ugye hát ez az előadás bizony arról is szól, hogy itt eddig volt egy kis király, ez a Mészáros Márti alakította gengszter, de és mindenki annak megfelelően ugrált, ahogy ő fütyült, és hogy egy képtől az emberek elkezdenek gondolkodni, elkezdenek kicsit a saját maguk feje után menni, egyéniségüknek megfelelően cselekedni, amitől persze hát ez a kis király totálisan kiborul, mert hát eddig ezt ő nem szokta meg, és hát ebből aztán jó mindenféle perpatral jön. A végét nem mondom, el van némi dupla csavar. Az egész bájos, üde, helyes, kedves, miközben mondom, van mögötte jócskán gondolat is. Nagyon lehet szeretni. Hát ennyi fért a művész bejáróba, úgyhogy ez volt a Brooklyni mese. Hát akkor legközelebb kezdünk a Galilei életével az Örkény Színházban. Én változatlanul Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Túri Lajos Lui ült. Hát ez volt most a művészbejáró, ugye az első részben Sztarenki Pál, a Pince Színház igazgatója, színész, rendező volt a vendég. Köszönöm, ha figyelték a műsort, és hát persze hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.